Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és az énekgyűjteményünkből a 690-es számú éneket énekeljük, falra vetítve, vagy az énekeskönyvet figyelve láthatjuk. Arról énekelünk ebben az énekben, hogy az Úr új szívet adott, megújít bennünket, új szívet ad, és majd figyeljük meg, hogy a harmadik versben az örökkévalóság öröme is felcsendül ebben az énekben. Új szívet adj, Uram, én nekem. Folytassuk csendes imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, imádunk téged a gyülekezet közösségében, mert a te néped tagjaiként átélhettük ezt a csodát, élhetünk Krisztusi életet, mert új szívet kaptunk tőled. És köszönjük, hogy ez akkor is igaz, amikor esetleg elbukunk, elesünk és szégyeljük magunkat, itt a földi életben nem tudunk bűntelenek lenni, de áldunk a reménységét. Az örökkévalóság boldog állapotában már nem lesz bűn sem. De már most is szabadok vagyunk a bűn uralmától, hatalmától. ezért éghet te érted a szívünk, ezért szolgálhatunk neked, és köszönjük, Urunk, hogy nem csak itt a gyülekezet közösségében, a templomi istentiszteleten, hanem bárhol, ahol vagyunk. Imádunk, Atyánk, hogy az Úr Jézus ezért is meghalt és feltámadott. Köszönjük, Urunk, hogy most is őt láthatjuk szabadítónak és megtartónak majd. Kérjük is, Urunk, hogy szólítson meg bennünket a Te igéd, hagyd lehessen számunkra személyessé az üzenet, és valóban bátorítson, vigasztaljon ma este is az Isten tiszteleten, azért hadd örvendezhessünk, mert itt vagy, sőt szólsz hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy az Úr Jézusért meghallgatod imádságunkat is. Amen. Az Úr írott igéje, amely alapján az ő üzenete megszólít bennünket a mostani Isten tiszteleten, a Krónikák második könyvében található. A Krónikák második könyve 29. részében az első verstől kezdődően olvasom a 12. vers első mondat részéig. Ezékiás király élettörténetét olvassuk ezekben a napokban az ószövetségi szakaszokban. Ezékiás élettörténetének a kezdeti időszakáról szól a bibliai történet. Ezékiás 25 esztendős korában kezdett uralkodni, és uralkodék 29 esztendeig Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Abija volt, a Zakariás leánya. És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, mind aszerint, amint Dávid, az ő atya is cselekedett. És az ő királyságának első esztendejében, az első hónapban kinyitotta az Úr házának ajtajait, és azokat megújítatta. És egybehívatta a papokat és a lévitákat, és összegyűjti őket a napkelet felől való utcában, és azt mondta nekik, hallgassatok meg engem, léviták, most szentejétek meg magatokat, az Úrnak, atyáitok Istenének házát is szentejétek meg, és hordjatok ki minden tisztátalanságot a szent helyről. Mert vétkeztek a mi atyáink, és az Úr előtt, a mi Istenünk előtt gonoszul cselekedtek, és elhagyták őt, az Úr sátorától elfordították arcukat, hátat fordítva annak. A tornác ajtajait is bezárták, a szövétnekeket eloltották, és füstölőszert nem füstölögtettek, és égő áldozatot nem áldoztak az Izrael Istenének a szent helyen. És ezért volt az Úrnak haragja Júdán és Jeruzsálemen, és adta volt őket rabságra és pusztulásra és kigúnyoltatásra, amint ti magatok is látjátok. És ímé a mi atyáink fegyver által hullottak el, fiaink, lányaink és feleségeink fogságba vitettek e dolog miatt. Most elvégeztem magamban, hogy az Úrral, Izrael Istenével szövetséget szerzek, hogy haragját tőlünk elfordítsa. Fiaim, most ne tévelyegjetek, mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván néki szolgáljatok, hogy szolgái legyetek néki, és jó illatot szerezzetek. Felkelének azért a léviták. Nem csak a nyári időszakban, hanem ebben a szeptemberi hónapban is különösen sok esküvő volt, illetve lesz, ahol a fogadalomtételkor elhangzott újra meg újra, és elhangzik majd, vele szentül élek. A házaspárok fogadalomtételében menyasszonynak és vőlegénynek is ezt a kijelentést is ünnepélyesen meg kell tennie, vele szentül élek. És ebben benne van az élet Isten tiszteletének a lehetősége a házasságban is. Vasárnapi Isten tisztelten tanévnyitó volt, az élet Isten tisztelete az iskolában is, a munkahelyen is. Mert a nyári időszak számunkra a csendes hetek, a pihenés időszaka, remélem, hogy legtöbbünknek ez sikerült is. Azután viszont jön a munka, feladatok időszaka, És olyan jó ezt kimondani, hogy amit az ószövetségi időben a papok és a léviták végezhettek az úrházában, a templomban, Ezékiás idején, az számunkra, új szövetségi hívőnép számára ugyanolyan valóság, az egyetemes papság bibliai elve alapján a hívők teste és közössége a Szentlélek temploma, és bárhol, ahol vagyunk, bármit csinálunk, az Isten tisztelet az Úrnak végzett szolgálat része. A bibliai történetben az van előttünk, hogy Ezékiás korát megelőzően nem volt Isten tisztelet a templomban. És ezért kellett számára rögtön a királysága kezdetén valamit tenni, hogy megvalósuljon az ószövetségi értelemben vett Isten tisztelet. És van egy kifejezés, ami a 11. versben így hangzott, ő előtte állván. És ennek a kifejezésnek a szempontjából vizsgáljuk majd meg a bibliai történetnek az üzenetét. Hogy akkor az ő előtte állván kifejezés fényében mit is végezhettek a léviták és a papok Ezékiás idején, mit is tehetünk mi is, hogyha komolyan akarjuk venni az Isten tiszteletet. És újra hagyd mondjam, ez olyan kedves üzenet, hogy nem csak egy templomban, hanem bárhol. Ezékiás reformjáról pár jellemzőt megvizsgálunk, azután pedig azt, hogy ő hogyan is buzdított arra, hogy lehessen Isten tisztelet az ő idejében, ami elmaradt, és ennek hogyan lesz üzenete számunkra. Ezékiás abban az időben élt, amikor az izraeli országrészt elvitték Asszíriába, az asszír fogság, és ha olvastuk a mai kijelölt szakaszt, akkor olvashattuk, hogy Jeruzsálemet is az ő idejében megtámadta az asszír uralkodó. Egyáltalán nem volt könnyű időszak Ezékiás idejében, és emlékezünk arra, hogy a Krónikák könyve, amikor leíratott Isten lelkétől vezetve, a babiloni fogság utáni zsidóság olvashatta, hallhatta, és valóban a júdai országrész is elvitetett a fogságba. És a Krónikák könyve bemutatja, hogy lehetett Ezékiás idejében nagyon nagy reform, helyreállás, de a ténye nem változtatott, hamarosan Júda is fogságba került, mert nem élték az élet Isten tiszteletét, most hogy mondjam így, a kifejezés miatt. Viszont Ezékiás idejében mégiscsak egy áldásos időszak volt, hallottuk, 29 esztendőn át uralkodott. Jézus születése előtt 715-től 686-ig önálló királyként egyedül uralkodott, korábban az apjával együtt is. A Királyok könyvében csak néhány versben számolt be arról a Biblia, amiről itt viszont három fejezeten keresztül is olvashattam volna, hogyha tovább olvasom. 29, 30, 31. részek. Bemutatja, hogy milyen kultuszi reformot hajtott végre Ezékiás. És ez nagyon fontos volt, mert egyáltalán nem volt istentisztelet, ahogy említettük az elején, de megtisztult a templom, bemutathatták a felszentelő áldozati szertartási aktust, aztán megünnepelhették a páskát, aztán gondoskodtak a papokról, lévitákról, és egy ilyen időszak, ilyen nagyon ünnepélyes, Isten tiszteletre vonatkozó időszak lezárásaként olvashattuk a 31. résznek a utolsó két versében, és így cselekedett Ezékiás egész Júdában, ami jó, igaz és helyes volt az Úr előtt, az ő Istene előtt, azt művelte, és minden munkában, amelyet elkezdett, az Isten házának szolgálatában, a törvényben és parancsolatban, keresvén az ő Istenét, teljes szívvel járt el, és ezért szerencsés volt. Mivel megtörtént az, amit itt el akart végezni, most az elején vagyunk az üzenet szempontjából a történetnek, de megtörtént, szerencsés volt Ezékiás és az ő kora. És tényleg nagyon nagy áldás volt Júdán az ő idejében. És itt rögtön egy személyes üzenet számunkra, hogy ha belegondolunk, mi is az Úr Jézus eljövetelét várjuk minden nap. Ma is eljöhet Jézus. És ha eljön, akkor ítélet lesz. Elkerülhetetlen ítélet. De addig is az Úr népe, ha a helyén van, ha az Úrra való közössége a helyén van, ha az élet Isten tiszteletét éli, ahogy Ezékiás is, szerencsés, sikeres, mert az Úr eszköze, és közben áldásos időszak lehet a házasságán, a család életén, annak a népnek az életében, ahol él, ahol élünk. Lehet, hogy lesz majd ítélet, sőt lesz, de áldássá is válhat az a hívő ember és hívő közösség, aki a helyén van. Ezékiásnak a neve azt jelenti, az Úr az én erőm, az Úr az én erősségem. És a nevéből adódóan látszik a történetekben, hogy tényleg az Úr volt az ő ereje. De most nem azt a történetet vesszük, amikor megtámadta őt is az ellenség, hanem hogyan mutatkozott meg az Úr ereje Ezékiás életében, meg a nép életében akkor, amikor helyre kellett állni az Isten tiszteletnek. A reform, vagy reformáció ugye azt jelenti, hogy állítsuk az eredeti állapotába vissza azt, ami nem, nincs már ott, nem lehetett ott. Ezékiás édesapja Ahász király volt, bárcsak azt mondhatnánk róla csupán el, hogy ő az a király, akinek az életében elhangzott a híres ézsaiási profécia, a szűzfogam méhében fiat szül, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti velünk az Isten. Csak szomorúan kell arra emlékeznünk, hogy amikor ezt Ahász hallotta, már akkor is istentelen volt. És nem hitt Istennek, még akkor sem, mikor bajban volt. Ezékiás itt hallottuk, utal arra, hogy milyen szörnyű állapotokban van a nép, fogságba vittek sokakat Júdából is egyébként, az asszírok, azért, mert vétkeztek a mi atyáink, és minősítetten az ő édesapja is, és az ő korosztálya, és emiatt a fiak és unokák nemzedéke nagy bajban van, és Ahász király egyik nagy tette az volt, hogy bezáratta az Úr templomát. Hallottuk, hogy ki kellett nyitni, és az Úr temploma magára volt hagyva, a kapui rettenetes állapotban voltak, meg kellett újítani, ismét ki kellett aranyozni a kapukat, hogy ragyogjon az Úr temploma. Azért, mert Ahász király, Ezékiás apja bálványisteneket imádott. Bálványimádó volt, és ezt olyan egyszerű kimondani. És itt megint egy személyes üzenet az újszövetségi hívő nép számára, nekem is, nektek is. Ma milyen bálványok vannak? Milyen bálványokat lehet imádni? Azért izgalmas a kérdés, mert ott a szó fizikai értelmében a templomban is már sajnos volt bálványimádás. A templomot ki kellett tisztítani. 16 napon át tisztították a templomot, meg a templomudvart. Gondoljuk bele, 16 napon át hordták ki mindazt, ami nem való a templomba. Vagy beszennyeződött, mert tisztátalannál lett, mert amíg még nyitva volt, akkor is mire használták, az Úrnak való Isten tisztelet pedig sehol nem volt. De a mi számunkra, ha az élet Isten tisztelete, bárhol, ahol a hívő ember vagy hívő közösség van, szörnyű, hogy megvalósulhat a bálványimádás. És most hagyj utaljak az Úr Jézusra, miközben a mi életünkben esetleges bálványimádási lehetőséget említeném. Lukács evangéliumában olvastuk, hogy a sátán az Úr Jézus megkísértésekor az egyik kísértést egy szempillantás alatt végezte el. Emlékszünk, hogy melyik volt az? Egy szempillantás alatt megmutatta neki a világ minden országát, gazdagságát, dicsőségét. Egy szempillantás alatt láthatta a világban levő nagyon vonzó dolgokat. És ugye, ha leborulsz, akkor neked adom az egészet. Hadd mondjam, hogy egy ókori Facebook lehetőség a sátán oldaláról. Fölmegy valaki a Facebookra, és egy pillanat alatt a világ összes gazdagságát megláthatja, és vonzó, nagyon nagyon kedvesnek tűnő lehetőségeit, de ha az ördög kezében van használva, akkor az kőkemény kísértés, ahogy Jézusnak is az lett, és ha bálványjá lesz, akkor képzeljük el azt a helyzetet, hogy valaki állandóan ott van az internet előtt, hazamegy a munkahelyéről, és azonnal ül le, mert hát érdekes dolgok vannak. És ha már az elején a bevezetőben a vele Szentlélek gondolatot hoztam elő a házassági fogadalomból, bizony Pasaréten is, és más gyülekezetekben erről beszéltek lelkipásztor kollégák, volt, akinek egy ilyen bálványtól kellett megszabadulni. Akár férként vagy feleségként, nem a társával töltötte az időt, hanem mással a Facebookon, a neten keresztül. Egy pillanat alatt az egész világ gazdasága dicsősége Jézust is megtámadta, így a kísértő. Többet nem is szeretnék említeni, mert nem ezen van a hangsúly, csak jelezni akarom, hogy az élet Isten tiszteletének a hiánya a mi életünkben is nagyon hamar előállhat, amennyiben nem az Úrnak szolgálunk, és nem az Úrat imádjuk, hanem a kísértő, hogyha sikeres, mást, vagy másokat. És olyan kedves a történetben, hogy Ezékiásnak tényleg az első dolga az volt, ahogy trónra került, hogy itt helyre kell állítani mindent. Királyságának az első évében, az első hónapban. Az írásmagyarázók azt mondják, hogy valószínűleg a trónra kerülése az év végén lehetett a zsidó naptár időszámításához kapcsolódóan, és néhány hét eltelt, és akkor következett be az első hónap a zsidó naptár szerint. Tehát néhány hét után azonnal Ezékiás első dolga királyként, hogy az Úrral való közösség álljon helyre. És itt a történetben látszik, hogy ő hihetetlen lelkes. Nem tudom, hogy megadatott-e nekünk az a kiváltság, hogyha voltunk csendes héten, és lelkesek voltunk a csendes héten. Akkor is, ha volt mitől szabadulni, és az Úrnak helyre kellett állítani talán bennünket, de éppen az Úr közelsége miatt átéltük ezt, és a gyülekezettel együtt is szárnyaltunk. És addig vártuk, hogy jöjjünk haza a kísértések, a próbák közé. Vagy pedig kicsit féltünk attól, jaj, mi lesz, hogyha hazamegyünk. Ezékiásnak a viselkedése ebben a történetben itt az elején azt mutatja, hogy amikor a király szereti az Urat, és ő nagyon szerette, akkor a szíve tele van az Úrral. Ez a kifejezés, mikor ezt mondja, hogy elvégeztem magamban, az ősi nyelven úgy van, hogy az én szívemmel. Ennyi van csak az ősi nyelven, hogy az én szívemmel. És oda kell tenni valami állítmányt a magyar nyelven, és ezért a Károli így fordítja, hogy elvégeztem magamban. De most hagyd mondjam így, hogy Ezékiás szíve valahogy úgy van, hogy minden arra tendál az ő döntéseiben, az ő buzdításában, hogy az Úrral való közösség álljon helyre, ne csak számomra, hanem mindenki számára. Mert most hiába van látszólag a templomban esetleg Isten tisztelet, áldozati szertartási kultusz. Az nem lehet az Úrnak való, hiszen amíg szennyes a templom, amíg tisztátalan, az Úr nincs ott. Ő a tisztátalan nem vállal a közösséget, tehát meg kell tisztítani a templomot. És ezért van az, hogy ő nem teheti ezt meg, hiszen ő nem teheti be a lábát a templomba, legalábbis belülre semmiképpen nem. Szüksége van, neki is szüksége van a lévitákra és a papokra. Mert csak akkor tisztulhat meg a templom, és csak akkor lehet Isten tisztelet, hogyha az Úr szolgái, az Ószövetségi szolgái is a helyükre kerülnek. Ők is átélik ezt a reformációt. És ezért van szükség Ezékiásnak a buzdításra. És a folytatásban erre figyelünk most már. Ezékiás szárnyal az Úr iránti szeretete miatt, tele van a szíve örömmel, és át akarja adni ezt az érzést, ezt a látást, ezt a hitet, ezt a döntést. És ekkor mondja, már a megszólítás is egyébként jelzi, így szólítja őket, hogy fiaim, fiaim. Nem sokszor szerepel a Szentírásban, az Ószövetségben a királyok szájából ez, hogy fiaim. Jelzi, hogy milyen szoros kapcsolat van a király és az akkor még nagyon tisztátalan állapotban levő léviták és papok között, hiszen még akkor nem szentelték meg magukat. Az volt a kérdés, hogy megszentelik-e magukat? Vállalják-e azt, amit a király kért tőlük az Úr nevében? De az ő részéről ez a fiaim jelzi, hogy én kinek tartalak benneteket most is. Nem az a kérdés, hogy milyen állapotban vagytok ti, meg én is milyen állapotban voltam apám miatt, hanem hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Úrral és egymással. És a fiainak is szüksége van az Úrral való közösség helyreállására, hogy aztán majd szolgálhassanak. Szentéljétek meg magatokat, szentéljétek meg a templomot. És kell a bátorítás. De a fiaim kifejezésben van egy olyan jelentés lehetőség is, ami a héber és a görög nyelvben egyaránt a fia kifejezésben szerepel, hogy akinek a fia olyan. Olyan a személye, olyan a jellemzője. Ha a király fia, akkor ő is király. Most még herceg, de ő lesz a király. Ő lehet a király. Fiaim, ez a kifejezés, ez a megszólítás jelezheti, hogy akkor bennetek is lehet az a hit, az a lelkesedés, az a reformáció, ami engemet már betöltött. Mert ti hozzám tartoztok, olyanok vagytok, mint én. Ez a lehetőség azt jelzi, hogy a lévitáknak, a papoknak, lévitáknak is lehetőségük van helyreállni, és lehetőség van elkezdeni az Isten tiszteletet. A bűnbánatra azért van szükség, mert nekik is tisztulni kell, szabadulni, de ez lehetséges. És ha belegondolunk, számunkra még megdöbbentőbb ez az igazság, hogy amikor úgy érezzük, hogy nincs az élet Isten tisztelete bármi miatt is, vagy esetleg egy bálvány lesz inkább úrrá az életünkben, és ott van az Úr Jézus, szól a szava, és helyreállunk egy pillanat alatt. Amikor megszólít bennünket is az Úr, hogy te az enyém vagy, és így állít helyre. Már nem is azon van a hangsúly, hogy miből szabadulok meg, miből kell megtisztulnom, mit kell abba hagynom egy életre, hanem hogy mire. A fiaim kifejezésben benne van az, hogy ti is az Úrra figyeljetek. És itt megint említsük meg, hogy Jézus is mindig ezt tette. Az Úr Jézust is mindig azt töltötte be, hogy az Úrra figyelt. Hogy mondjam így, azért nem lett bálványimádó. Mi lett volna, hogyha az Úr Jézus leborul a sátán előtt? Akkor hátat fordít az atyának. Hallottuk itt a kijelentésben, vétkeztek a mi atyáink, és az Úr előtt, ami Istenünk előtt gonoszul cselekedtek, elhagyták őt, az Úr sátorától elfordították arcukat, hátat fordítván annak. Ez a tékozsdó fiú tipikus esete, hogy hátat fordít az atyának. Ha háttal vagyok az atyának, akkor már nem szeretem, akkor menekülni akarok tőle. Aki bálványimádó, az nem az Urat imádja, hanem a bálvány, tehát az Úr csak hátul lehet. És hátat fordítani a mindenható Istennek, a mennyei atyának, ez mi kimondani is szörnyű. És nézzük, hogy a sátán ezzel próbálta Jézust, hagyd mondjam így, bocsánat a szó, de hagyd mondjam így, beeltetni. És mit csinál Jézus? Én most is az atyára figyelek. Meg van írva. És Jézus az atyára figyel. Az atyába való közösségét erősíti meg ekkor is. És emlékszünk, hogy a kísértése előtt az Úr Jézusnak pontosan ez volt a legfontosabb, hogy a mennyei atya és a Szentlélek ott a megkeresztetése történetében ott van, jelen van a Szent Háromság titka, és az atya kimondta, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Amit csinálsz, az nekem Isten tisztelet. Egyszerűen tele vagyok örömmel, fiam, annak, amit teszel. De főleg azért, aki vagy. Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Sátán meg borulj le én előttem, és fordíts hátat ennek az atyának. Olyan jó ezt kimondani, hogy Jézus bűntelenként élte meg ezt. És milyen nagy dolog, hogy a bűnbánat, a szabadítás azt jelenti, hogy mi helyreállhatunk. És ha szükség volt erre esetleg a csendes heteken, akkor bízzunk abban az Úrban, aki Ezékiásékat is megtartott, és minket is megtart a hétköznapokban, a csendes hetek után. A megszólítás is tehát már jelzi az Úrra való közösség hangsúlyát. Most ne tévelyegjetek. Itt még mindig azt emeli ki, hogy amitől szabadulni kell, szabadulnatok kell. Csak annyi megjegyzés ehhez a kifejezéshez, hogy az itt szereplő szó azt jelenti, hogy valaki tudatlanságból vétkezik. De ez a tudatlanság a lustaság miatt is lehet. Lusta volt elolvasni valamelyik törvényét az Úrnak, vagy lusta, laza, és ezért inkább enged valamelyik törvényéből az Úrnak, és ezért vétkezik. Ne tévelyegjetek. Szenteljétek meg magatokat, a szent azt jelenti, az Úré, az Úrhoz tartozó, tudjátok, hogy kihez tartoztok, és semmi se gátolja, ami esetleg bennetek gátoló lehetne, ne tévelyegjetek. Aztán folytatja, mert az Úr választott titeket. Az Úr választott titeket. Mikor választotta ki az Úr a lévitákat Izrael népe törzsei közül? Van-e a emlékeinkben igei történet? Mert tény az, hogy már a Jákob ősatya, aki ugye Izrael volt, áldásában is a léviták is ott vannak, és ami ott elhangzik a lévitákra vonatkozóan, az meghatározza a jövőjüket. De szeretném jelezni, hogy Lévi és Simeon, ők voltak azok, akik nagyon durván a sikemi vérfürdőt rendezték. És a Jákob áldásában ezt felemlítetik. Aztán jött a sínai hegyi találkozás az Úrral, jött a nagyon kedves bálványszobor, gyönyörű kis tehénkét, borjút állított össze. Kicsoda? Áron. Mikor az Úr éppen azt jelentette ki Mózesnek a hegyen, hogy majd Áron lesz a főpap. Meg az ő fiai a papok, meg a lévi törzse az a törzs, akik az én szolgáim lesznek. Az, hogy titeket választott, ez nem azt jelenti, hogy azért, mert ti olyan jók vagytok, és ti vagytok a legalkalmasabbak arról, hogy szolgáltok az Úrnak. Hanem mutatja a lévi törzse, Áron, a papok személye, hogy az, hogy kiválasztott az Úr, benne van az ő szeretete is. Én ide teszem ezt, hogy a kiválasztó szeretet, csak itt a kiválasztott az Úr, az Úrra való közösség és a vele való, és a neki való szolgálat szempontjából van kiemelve, de az egész Biblia alapján mégiscsak ki kell mondani, hogy nem akárkik vagytok. Ti vagytok az Úr választottjai Izrael törzséből, mert titeket választott. Annyit szeretnék megjegyezni még, hogy Isten még az egyiptomi kivonulás előtt azt is elmondta, hogy elvileg minden elsőszülöttnek el kellett volna pusztulni ott a tizedik csapásnál, de Izrael fiainak nem kellett elpusztulni, mert ott volt a vér. De azt mondta az Úr, viszont minden elsőszülött az enyém. Aki életben maradt, ők az enyémek, nekik meg kellett volna halni, de én megkegyelmeztem a vér miatt. És aztán folytatódik a történetleírás, és ott van, hogy akkor az elsőszülöttek helyett a léviták lesznek, a lévi törzse lesz az, akik betöltik ezt a titkot. Minden elsőszülött az enyém, ezért a lévi törzse az enyém. Nekem szolgálnak. Nekik nem lesz örökségük az ígéret földjén, mert őnekik én vagyok az örökség. Tehát a választás hordoz azt a gondolatot is a lévi törzsére vonatkozóan, most még nem is a szolgálatról beszélek, arról csak röviden kell majd a végén, hanem arról, hogy ők az enyém. Jelzik, hogy ez a nép, az én népem, minősítetten azok, akik nekem szolgálnak az Isten tiszteleten, őket választottam. Az Úr választott titeket. Az Úr. Nem azt mondja, hogy az Isten választott, ez is kedves és szép lenne. Az Úr, a szövetségihez hűséges Isten, a szabadító Úr, ő választott titeket. És mire? És itt vagyunk a kifejezésnél. Az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván. Tehát még mielőtt bármit csinálnátok, az a fontos, hogy ott vagytok a vele való közösségben. Választott az Úr titeket, hogy az ő arca előtt legyetek. És ez az Úrra való közösség minősített átélése a Szent Sátorban, illetve itt már a templomban. És ez nagyon fontos, hogy amikor helyreáll lévi törzse, helyreállnak a papok, a léviták Ezékiás idején, akkor azért kell helyreállni, hogy akkor az Úr előtt állhassanak most már, ott a templomban. Jézus is ugyanezt mondta, illetve bocsánat, így mondom inkább, hogy Jézusról ugyanezt mondta az evangéliumi kijelentés, Márk evangélium a 3. részében, a 14. versben olvassuk, hogy a sok tanítványi seregből Jézus ki akar választani 12 apostolt, és Márknál van ez leírva, hogy azért, hogy vele legyenek, és hogy majd kiküldje őket a szolgálatba. És engem ez a kifejezés ezért fogott meg, amikor én is olvastam a csendességben is, hogy az Ószövetségben is nem a szolgálatom volt a hangsúly a lévi törzsénél, hanem az Úrral való közösségem. A reformáció, az Úrral való kapcsolat helyreállása nem azért fontos, hogy akkor majd mi sok mindent tudjunk csinálni az Úrnak, vagy az Úrért. Ez benne van, de nem ez a döntő, hanem hogy az Úr, akiket szeret, és akiket magáinak tart, te az enyém vagy, én veled vagyok közösségben, mert téged választottalak. Ez a közösség megvalósuljon a mi oldalunkról is. Életközösség, szeretett kapcsolat az Úrral. Ha csendes héten megvolt ez a szeretett kapcsolat érzése, és nagyon lelkesek voltunk, most is megvan? Ez a kapcsolat nem az időjárástól függ, a hideg vagy a meleg fronttól, én nekem a meleg front a nehezebb. De akármilyen körülmény van, az Úr előtt állni, ez a bátorítás fogalmazódik meg. És nézzük meg, hogy Jézus is mindig ezért akart az atyával minősítetten is csak az atyával lenni. Nagyon sokat dolgozott ő, ét nappal látéve sokszor, de olyan is volt, hogy egész nap munkálkodott, gyógyított, tanított, aztán egész éjjel imádkozott, kiválasztotta a 12-t, aztán egész nap megint dolgozott. Azt nem is tudom hány óra egyfolytában. De az egész éjszaka csak az atyával való közösség ápolása miatt. Az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván, hogy ő előtte álljatok. Azaz, ott tegyetek a templomban, a helyeteken. És hagyj egyezzem meg, hogy Zakariás, Keresztelő János édesapja, ott volt az Úr templomában, a füstölő oltár mellett, és ott találkozott vele az angyal, és ott hangzott a messiási hírnököt meghirdető örömhír neki is. Ott állt az Úr előtt, csak ő aztán nem akart hinni annak, amit hallott. Az ő előtte állván azt jelenti, hogy lelki közösségben az Úrral, egymással is persze, és a helyén van mindenki. Az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván neki szolgáljatok, hogy szolgái legyetek neki, és jó illatot szerezzetek. Kétszer is ugyanaz a szó van az ősi nyelven, szolgáljatok, hogy szolgái legyetek, és jó illatot szerezzetek. Ez a jó illatot szerezni, ez vonatkozhat az áldozatok jó illatára, emlékszünk, ez az áldozat kedves, jó illatú tűzáldozat az Úrnak. Olvashatjuk a Mózes 3. könyvében nagyon sok helyen. Önmagában a hús megégetése az büdös. A két hentes és mészáros bátyám ezt alátámaszthatja. Ha a hús megég, az nagyon büdös az Úrnak. De most ez áldozati hús. Kedves illatú az Úrnak. És ott van a szentélyben a füstölő oltár, ahova csak a pap mehet be, a lévit oda már nem mehet, ott pedig mindig jó illatú füst van. Mindig jó illatú füst terjeng az Úr házában, a templomban. Tehát azt mondja, hogy ő előtte álltok, és ez a döntő, de közben nem munkanélküliek vagytok, nem nyugdíjba mentetek, hanem szolgáltok. Kétszeresen is. Szolgáljatok, szolgái legyetek, minősítetten is jó illatot szerezzetek. Benne van tehát a papok által és a léviták által végzett áldozati szertartási kultusz, minősítetten a füstölő oltár jó illatú áldozata. És itt lehet tovább lépnünk a végén, hogy ennek is van üzenet értéke számunkra, nagyon személyesen, mert az Úr Jézus egyszer mindenkorra megáldoztatott, ilyen értelemben nincs többé tűzáldozat, nincs többé véráldozat, ő egyszer mindenkora, így lett szabadító. És emlékszünk testvérek, hogy mégis van az új szövetségi kijelentésben is áldozatról szó, jó illatról szó, Több helyen, én most utalok néhányra, jelezve, hogy a szó lelki értelmében az új szövetségi hívő nép az életisten tisztelete során kedves illatú áldozatként élhet, és ez nagyon kedves az Úrnak. Nem sokára olvasok az Efézusi Levél 5. részében, a első és második versben, ebben is Jézust követjük. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, halljuk, fiaim, az Úr választott titeket, mint szeretett gyermekek. Második vers, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát, mi érettünk, ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Itt Jézus. Kedves jó illatul, áldozatul. De Péter első levelében, amely levél szenvedő keresztényeknek szól, első renden, a második részben talán jól ismert igék lesznek most, 5. vers, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. 9. vers, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Lelki áldozatok. Hirdessétek annak hatalmas dolgait, mint papok. És ennek a hirdetésnek a lehetősége a zsidókhoz írt levél 13. része végén, a 15.-16. versekben ilyen bátorító üzenetet hordoz. Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallástevő ajkaknak gyümölcsét. A jótékonyságról pedig is az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokba gyönyörködik az Isten. Beszélni az Úrról szavakban is, meg élettel, és ez nagyon kedves, meg jótékonyság. Pál apostol is tapasztalta ezt, a Filippi levelet börtönből írja, a Filippi levél 4. rész 18. versében ezt írja a gyülekezetnek a börtönből. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm. Beteltem. Vévén Epafroditusztól, amit küldtetek nekem. Mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Szűkölködött a börtönben, a Filippi gyülekezet egyszerű anyagi dolgokat, fizikai dolgokat küldött neki, és azt mondja, beteltem, bővölködöm, de nem is ez a fontos, hanem ez milyen kedves áldozat az Úrnak. Efézusi levél, Filippi levél, zsidókhoz írt levél, Péter első levele. Jézus, amikor megmosta a tanítványok lábát, nagy csütörtök estéjén, emlékszünk, ott mondta, ott a végén a János evangélium a 13. rész 34. verse szerint, úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Mert amit Jézus csinált, mint ami kedves az atyának, ezt kapta az atyától, egyszerű hétköznapi dolgok, ez az ő áldozati szertartásának a része volt, csak neki minősítettem, mint szabadító. Mi pedig, új szövetségi hívő nép, úgy szerethetünk, ahogy Jézus, lelki testvéreket és hitben még nem járókat, egyszerű hétköznapi dolgok, Jézusról vallást tenni, sok mindent lehetne most mondani, és közben áldozat, kedves illatú az Úrnak. Azért, mert az Úrra való közösség a helyén van, szolgálhatunk neki. Ez hatalmas kiváltság. Gyermek héten, a nagyok hetén volt, tehát nagyok, hogy voltak szúnyogcsípések, amiket kezelni kellett. És a nagy gyerekek mentek, ha csak lehetett, megcsípatták magukat a szúnyoggal, mert akkor mehettek Erzsikéhez, hogy ápolja, bekenje a kenőcsen, meg bekötözze a sebeket. Mert olyan jó érzés volt nekik, hogy szeretik őket így. És mi a lelki vezetők ezt láttuk rajtuk, hogy ők igazából azért mennek oda, mert érzik ezt a szeretetet, és egyre vágynak erre is. Kedves volt nekünk, megmosolyogtatott, de kedves az Úrnak, mert gyermekeket így is lehet szeretni. A történetnek itt a 12. versben az volt Folytatás, hogy felkeltek a léviták, és utána le van írva, hogy mi mindent csináltak. Csak mivel a hangsúly nem azon van most, hogy mi mindent csinálunk új szövetségi hívő népként, hanem hogy az Úr kicsoda, ő mit tett, ő vele hogy vagyunk közösségben, ő előtte állva, ebből következik, hogy akkor fel lehet kelni, és sok mindent lehet csinálni. De amit csinálunk, az áldozás, a jó illat, azt is az Úr végzi. Hiszen mi mindent hallottuk, Jézus által csinálunk. Mi semmit nem tudunk Jézus nélkül csinálni. Csak a vele való közösségben. Ezért olyan kedves ez, hogy hitáltal. A hitünk látszódik ezekben a tettekben. Fölkelni, végezni. Jelenések könyve második rész, harmadik versében pedig azt olvassuk az örök üdvösség egyik állapotáról, hogy nem csak látjuk az arcát az Úrnak, a Szent Háromság Istennek, a báránynak, hanem az övé szolgálnak is neki. Isten tiszteleti szolgálattal mindörökre. Ott is tehát ilyen értelemben áldozás, jó illat, szolgálnak. De már ez a szolgálat most elkezdődhetett. Az Úrra való közösségünket erősíti az ige. Ezért szabadított bálványoktól is, de ami sokkal fontosabb ennél, hogy a vele való szeretett közösség, ha megerősödik, akkor mi is fölkelhetünk és szolgáltunk az Úrnak. Imádkozzunk. Áldunk azért téged, mennyei édesatyánk, hogy nem csak az Úr Jézusra jelentetted azt ki, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, hanem bennünket is, Isten gyermekeinek vallasz, mondasz, és köszönjük, hogy te ezt el is végezted mi bennünk, erre szabadítottál föl, és imádunk, hogy a veled való közösségben még ezt a kiváltságot is adod nekünk, hogy szolgálhatunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy ma nem arról akartál elsősorban beszélni velünk, hogy mit csináljunk, ha szolgálni akarunk, hanem arról, hogy ki vagy te a számunkra. Bocsáss meg, Urunk, hogyha mi hátat fordítottunk neked bármiben is. Tudod, hogy nem akarunk így élni. Szeretnénk, Urunk, rád tekinteni, olyan boldognak lenni a veled való közösségben, mint Ezékiás király is volt, és szeretnék így áldássá lenni azok számára is, akik még talán nem ismernek téged. Köszönjük, Urunk, hogyha a gyülekezetben is végezhetünk bármilyen feladatot, szolgálatot, tudod, hogy ezt is neked akarjuk tenni, és így is szeretnénk áldássá lenni. Ha bármelyikünk megfáradt a világi vagy a gyülekezeti munkában, frissítsd föl, hitáltal, a beléd vetett bizalom által adj erőt neki, nekünk is. És kérünk téged arra, Urunk, hogy ez is legyen része annak, hogy te másokat megmentesz a kárhozattól. Segíts nekünk hűséggel imádkozni, otthon is úgy élni szeretteink között, hogy lássák rajtunk a te szeretetedet, kegyelmedet. Kérünk, Urunk, népünkért, népünk vezetőiért, bárcsak, Urunk, ők is neked szolgálhatnának tudatosan. Munkád ez ki bennük. Kérünk a kárpátaljai magyarokért, az ottani lelki testvéreinkért, hogy a nehéz időszakban is legyenek mindig a helyükön, és hagyd tudjanak boldogok lenni a veled való közösségben, és így feldolgozni a nehézségeket is, ha kell. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, kérünk az Úr Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 135. Zsoltár énekeskönyvünkben az Úr szolgái áldásáról, öröméről éneklő Zsoltár. Az első három versét, a 8. és az utolsó 12. énekeljük. Első három, a 8. és az utolsó 12. verset, áldjátok az Úr nevét. Fennállva kérjük az Úr áldását. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Amen.